Ma este folytatnám azt a témát, amit elkezdtem a múlt héten, kicsit érintőlegesen a megváltás és a megtartás közti különbséget, a megváltó és a megtartó közti különbségre hívtam fel a figyelmet, mennyivel más jelentéstartalma van. És elgondolkoztatott ennek az egész megváltó képnek a kialakulása. Alapvetően jellemző a kereszténységre, és azon belül a korai kereszténységre, tehát a korai egyházatyákra, értem itt ez alatt a második-harmadik században tevékenykedő püspököket és gyülekezetvezetőket, jellemző rájuk az, hogy új fogalmakat hoznak létre. Olyan fogalmakat, amik eddig nem léteztek, és olyan fogalmakat, amiket az elsők sem ismertek. Történetesen Krisztus zsidó tanítványai és a zsidó tanítványok utáni nemzedék, tehát mondhatjuk azt, hogy az első zsidó keresztények nem ismerték ezeket a fogalmakat. Ezek kialakított fogalmak, és feltehetően a megváltónak a fogalma is egy ilyen kialakított fogalom lett, ugyanis ahogy említettem, a múlt héten az Új Szövetségben ez a megnevezése Jézusnak nem szerepel sehol. Nem szerepel sehol a megváltó név, ellenben olyan nevek szerepelnek, amelyet sajnos szinte egyáltalán nem alkalmazunk, vagy csak elvétve megemlítjük, de tartalmilag nem igazán használjuk. Például az Immanuel. Arra lettem figyelmes, hogy bizonyos fogalmakat megtöltött ez a korai egyház sajátos tartalommal, és egy ilyen tartalom lett, és egy ilyen megnevezés lett a megváltó is. Azonban a megváltásnak a szava elég sokszor elhangzik az Új Szövetségben, és arra gondoltam, hogy ezen az estén jó lenne egy picit erről beszélgetni. A fontosságát abban érzem, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit használunk, ismernünk kell azoknak a hátterét is. Ismernünk kell nem csak az adott történelmi korszakot, hogy kiknek íródott bizonyos levél, hogy ki a célközönség, hogy milyen jellegű az a célközönség, milyen összetételű, hanem arra is figyelnünk kell, hogy a szavak eredendően mit jelenthettek. Mit jelentett eredendően a megváltásnak a szava, és hogyan alakul ez át. Az Ószövetségben már a múlt héten említettem, hogy a megváltás az igazából olyan használatban volt, hogy visszaváltanak valamit, tehát visszaszereznek valami felett egy tulajdonjogot, ami eredendően az övék volt valamikor, de valamilyen okból kifolyólag ezt elvesztették. Ezt a legtöbb esetben ezt a föld birtokra lehetett érteni, eladósodott valaki, elvesztette a földjét, de visszaszerezhette annak a rokona, a mózesi törvényben ebben elég sok leírást találunk. Ez volt a megváltásnak a fogalma, és sokkal inkább használatos lenne az a kifejezés, hogy visszaváltás. Visszaváltás, és valahogy így kellene fordítanunk a továbbiakban is mind azon szavakat, melyeket a Bibliában megváltás szóként fordított Károli, hogy visszaváltás. Ugyanis bármilyen furcsa, mert ugye ugyanazzal a tartalommal töltjük meg ezt a két szót, de minőségében azért ebben van különbség. Ha visszaváltok valamit, az azt jelenti, hogy valamikor hozzám tartozott, csak elkerült máshova, de hozzám tartozott eredendően. Amikor viszont megváltok valamit, az azt jelenti, hogy még soha nem tartozott hozzám, és innentől kezdve hozzám fog tartozni. Kicsit azzal tudnám párhuzamba hozni, hogy ennek a visszaváltásnak a szerepe és a hangsúlya összefüggésbe hozható a megtérés és visszatérés fogalmi rendszerével, ugyanis sokkal jobb azt használni, hogy visszatérés, és sokkal inkább a visszatérésnek a szava jön át minőségében is, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. És a visszatérés az Atyához lesz a hangsúlyos a zsidóságban minden egyes esetben, és az Új Szövetségben és az evangéliumokban, a levelekben mindig a visszatérésről kell beszélnünk, és nem a megtérésről. Ezt a visszatérést lehet alkalmazni zsidókra és nem zsidókra egyaránt, hiszen mindannyian az Atyától kerültünk el, hiszen mindannyian eltávolodtunk valamilyen szinten az Atyától, és ezért egyetemes ez a visszatérés, ezért szól ez mindenkinek, a visszatérés, hogy gyere haza, gyere újra haza, térj vissza az atyai házba. És ezzel párhuzamban próbáljuk meg megközelíteni a megváltásnak is a szavát, hogy nem megváltó született, és nem megváltott Krisztus a halálból, vagy a bűnből, vagy stb., hanem visszaváltott. Visszaváltott, visszaszerzett, eredeti állapotot állította vissza. Rendkívül érdekes, hogyha az Új Szövetségben, ha nézzük, akkor a megváltás szava szerepel. Igen, sok esetben az evangéliumban összesen egyszer Lukácsnál, de a levelekben, főleg Pálnál elég gyakran. Néhányat ebből felolvasnék. Például a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 23. verse. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Vagy a Galata levél, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Vagy Efezus levélben, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Aztán találunk olyat is, aminek nem sok köze van a megváltáshoz, inkább megfizetést használnánk, például a Kolossa levélben. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatásságot áron is megváltván, ugye ez megfizetvén inkább. Aztán a Tituszhoz írt levélben is olvasunk egy olyat, hogy aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Mindenhol olvashatjuk, hogy megvált, megvált, megváltásra többi. Azt, amit most felolvastam, mindegyiknél egészen más szó szerepel a héberben. A héber legalább 5 különféle szót használ a megváltás szavára, és mind az 5-nél különféle jelentés tartalmakkal ruházza fel ezt a szót. Minőségében nem ugyanazok. És egyszerűen a kereszténység ráhúzza az egyetlen egy szót, a megváltásnak a szavát. Na de még mindig nem tudjuk, hogy miből vált meg, vagy honnan vált meg. Ugye elterjedt teória az, hogy Krisztus megváltott a halálból, megváltott a bűnből. Az itt felolvasottak közül egyikben sem olvasunk arról, hogy a halálból megváltott. Miből vált meg? Megvált a testből, megvált a törvény alól, megvált a hamisságtól, megvált arra, hogy Isten dicsőségére éljünk, de sehol nem szerepel a halál. Sehol nem szerepel az, hogy megvált a halálból vagy a haláltól. Sehol nem szerepel az, hogy megvált a sátántól. És ez egy kicsit elgondolkoztatott. Mi is akkor a megváltás? Mi lehet egyáltalán ilyen fogalmat használni, hogy megváltás? Célszerűbb lenne természetesen a visszaváltásnak a fogalmát alkalmazni, de mik ezek a megváltás szavak? Egy kicsit tisztázzuk ezeket a képeket. Az evangéliumban egyetlen egyszer találkozunk ezzel a megváltott nép kifejezéssel, Lukács evangéliumában, az első fejezetben, a 68. versben, amikor is Zakariás énekében azt olvassuk, hogy áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Meglátogatta és megváltotta. nem szerepel a megváltás szava, nem szerepel az a fajta szó, ami a goelnek a szava, amit említettem a múlt héten is, hogy a visszaváltást jelenti, ellenben szerepel az, hogy átvizsgálni, felkeresni, megemlékezni valakiről, elhelyezni, megőrizni valakit valamiben, átadni megőrzésre. Mi történt itt? Miért mond Zakariás hálát? Nem azért, mert Isten megváltotta az ő népét. Nem azért, mert visszaszerezte. Hanem azért, mert felkereste Isten az ő népét. Azért, mert megemlékezett Isten az ő népéről. Azért, mert megőrzi Isten az ő népét. Megoltalmazza, megóvja, mert megvizsgálja az ő népét. Egész más. Egész más jelentéstartalommal bír így a kifejezés. Nem visszaszerzi valakitől, nem visszaváltja valakitől, hanem azt mondja, hogy áldott az Úr Izrael Istene, mert megemlékezik Izraelről, mert megőrzi az ő népét. Óriási különbség. Megváltani azt kell, aki már belekeveredett a bajba. Megőrizni azt kell, aki a baj szélén áll, és nem keveredett bele. Akit vissza kell váltani, annak kezelésre, diagnózisra, kúrára van szüksége, mert belekerült a bűnbe, a betegségbe, stb. Akit meg kell őrizni, annak prevencióra van szüksége, megelőzésre, hogy nehogy belekerüljön a bűnbe, hogy nehogy belekerüljön az eltávolodásba. Azért keresi fel Isten az ő népét, hogy megóvja attól, hogy bekerüljön abba a helyzetbe, amiből vissza kellene váltani. Aztán, amikor tovább megyünk, egy egész más kifejezést használunk. Itt a Lukácsnál még ez a fajta megvizsgálás, ez a felkeresés szerepelt, ez a pakad igével fejezi ki a héber, és még egyetlen egy kifejezéssel fordul elő a rómaiakhoz írott levél 8. fejezetében ez, amikor is azt mondja, hogy várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mit kell a testünkkel csinálni? Mindig azt gondoljuk, hogy a testünket meg kell váltani, mert a testünk eredendően bűn alatt van. Ez is egy olyan teológia, egy dogma, amit felállított a korai egyház az eredendő bűnre visszavezetve, felállítva az eredendő bűnnek magának a fogalmát, és azt gondolván, hogy hát a bűnös testnek megváltásra van szüksége. A test, a látható nem tud érintkezni a láthatatlannal. De mire van szüksége ennek a testnek? Ráadásul itt nem az a fajta test szerepel a héberben, ami a basszár, tehát ez a látható hústest, hanem ami nem látszik. Tehát nem az, amit én látok és megjelenünk egymással, hanem ami belül van, az érzékszervek, a vérkeringés, stb. Tehát az élő, funkcionáló test. Mit kell ezzel csinálni? Megvizsgálni és megőrizni. Nem meg kell váltani. Mert nem azt mondja, hogy ez bűnös, rossz, hanem azt mondja, hogy mivel ebben élő vérkeringés megy, ugye emlékszünk, mit jelent a vér, maga az élet, mivel ebben élő vérkeringés megy, az élet van benne, ezért meg kell őrizni. És miért várjuk a fiúságot? Azért, hogy arra őriztessen meg az életünk. Itt nincs ellentmondás. Nem azt mondjuk, hogy várjuk a fiúságot, azért, hogy elhagyjuk a testünket. Nem. Hanem arról beszél, hogy várjuk a fiúságot, és ezért megőrzi az életünket. Megőrzi a testünket. Nincs szó a test megváltásáról. Mert eredendően nem azt mondja, hogy ez a test rossz és bűnös. Hanem azt mondja, hogy ami benne van, ott van az élet, és az életre kell vigyázni. Az életet kell őrizni. Ezt keresi fel a fiú. Ezt az életet akarja megtartani, és nem megváltani, megőrizni akarja. Ezért használja ezt a pakat kifejezést. Valamire akar vezetni, arra akarja megőrizni, hogy meg tudjon tartani. És innen kiindulva az első jelentés után A második egy ismét érdekes megközelítése lesz ennek a megvizsgál, megvált szónak, mégpedig a fadák kifejezés, ami azt jelenti, hogy megmenteni, szabaddá tenni, és itt már szerepel egy kicsit az a rész is, hogy kiváltani valahonnan, tehát ha belekerült valami helyzetbe, onnan gyorsan kiragadni, kimenteni. Ezt a kifejezést használja a Galata levél, amikor is azt mondja, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Hú, ezt nagyon szeretjük használni, pontosabban kereszténység igen előszeretettel használja. Megváltás a törvény alól. Nem vagyunk a törvény alatt, most már a fiúságban vagyunk. Csak éppen szó nincs erről. Nem a törvény alatt levők megváltásáról és kiváltásáról van szó, hanem pontosan arról van szó, és egy hihetetlenül rendkívül átértelmezett teológia jött át az évszázadok során. Pontosan arról van szó, hogy szabaddá tesz arra, hogy tedd a törvényt, és nem arra, hogy megváltson a törvénytől, hanem hogy szabadon tedd a törvényt a fiúságnak a szellemében. Hát ez a betöltött törvény. Hát erről beszél maga Jesua Hamasia. És Pál nem mond ellent Jesuának. Pál nem azt mondja, hogy a törvény alatt lévőket meg kell váltani, mert halál rájuk, hanem. Hanem pont azt mondja, hogy azért kapjuk a fiúságot, hogy a törvényre legyünk szabadok. Hiszen szabaddá tesz ez a szó. Azt jelenti ez a pachad, ez a, amit itt megváltásként fordít Károli, azt jelenti szabaddá tenni rá, valamire felszabadítani. És pontosan az hangsúlyozza Pál, ami totálisan az ellenkezőjét 180 fokkal megfordítva tanít a kereszténység, pontosan az hangsúlyozza, hogy szabad vagy a törvényt tenni. Mert nem a törvény köt, hanem te teszed szabadon a törvény szavait. A fiúság lelke által. Mennyivel más? Nem megváltásra szorulunk a törvény alól. Mindig azt gondoljuk, hogy a törvény ítél. A törvény ítél, és az ítélet végrehajtás megúszása véget, szükségünk van a megváltásra, de nem. Nem. A törvény ítéletében benne van a kegyelem. Hétről hétre, szombatokról szombatokra ezt hangsúlyozzuk, hogy a törvényben benne van a kegyelem. Isten nem olyan rendeleteket adott, amellyel ítés, aztán nincs ott a kegyelem. Mindig kiegyenlítődés van. Istennél a dualizmus ilyen szinten is megjelenik. A törvény maga egy dualista rendszer. Van ítélet, de ott a kegyelem. Ha ezt teszed, ez lesz, ha azt teszed, az lesz. De mindig a mérleg kiegyenlítődik. És itt is ez történik. A fiúság lelke által, a fiúság szellemében kiegyenlítődik. Meg tudom tenni a törvényt, szabad vagyok arra, hogy megtegyem. És amikor tovább megyünk egy picit, akkor megérkezünk ahhoz a szóhoz, ami a gálnak a szava, ami a visszaváltásnak, a kiváltásnak a szava. Ez pedig az Efezusi levélben olvasható, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Mire? És itt visszatérnék a múlt hétre, hogy valamire tart meg az üdvözítő, megtartó született. Valamire tart meg az ő dicsőségének a magasztalására. És nem arra, hogy folyamatosan felhánytorgassuk, hogy megvált a bűnből, halálból, stb. Ismerjük a standard szövegeket, hiszen itt szó nem esik erről. Mit látunk eddig? Azt látjuk, hogy az ember hármas felépítése teljes egységben van. Hogy a test nem mond ellent a léleknek, a lélek nem mond ellent a szellemnek, hanem minden kiegészíti egymást, mert mi történik? Az történik, hogy Isten megőrzi ezt a testet, lelket, szellemet, szabaddá teszi ezt a testet, lelket, szellemet, Azért, hogy, és eljutunk Efezushoz, hogy az ő dicsőségének a magasztalására meg legyen tartva. Ezért. Nincs szó arról, hogy kiváltás, megváltás, bűnből való szabadulás. Nincs is szó magáról a bűnről. Nincs szó a bűnről. Miért hal meg a messiás? Nem azért, hogy megváltson a bűnből, hanem azért, hogy megtartson Istennek. Azért, hogy az az út legyen, akin keresztül végre oda jutok az atyához. Azért, hogy az az élet, ami bennünk működik, azáltal, az ő élete által, az ő vére által, mely az életet hordozza, az ő vér által életet nyervén szabad utunk legyen az atyához. Mert eddig valami akadályozott. De érdekes módon nem említi azt, hogy a bűn. Nem említi azt, hogy a sátán. Ellenben említi azt sok esetben, hogy saját magunk gondolatai, saját magunk akarata, stb., de nem egy külső hatalom az, ami akadályoz, hanem mindig valahogy egy belső akadályra hívja fel a figyelmet. Ugyanúgy, mint ahogy a következőkben, amikor is azt mondja a Titus levélben, hogy aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Megváltson minket minden hamisságtól. Ismételten egy olyan szó szerepel, a nazál kifejezés, ami konkrétan azt jelenti, hogy megmentsen és oltalmazzon a hamisságtól. Mi a hamisság? Ami nem igazság. Mi az igazság? Ami a valóság. Mitől akar megmenteni és oltalmazni? A valótlantól. És mi a valótlan? Minden, ami a valóság ellen megy. Minden, ami a kijelentett igazság ellen megy. Hogy megoltalmazzon a valótlantól. Mindig azt gondoljuk a hamisságra, hogy valami hazugság, ami már eleve bűn, de nem szerepel sehol a bűn, mint fogalom. Ellenben szerepel a valótlanság. És a valótlanság, a valóságtól való eltávolodás, és annak az ellenpólusa mindig magában hordozza az élettelenséget, bármilyen furcsán hangzik, de benne van az élettelenség. A valóságban, az igazságban ott van az élet, ám a valótlanságban, a hamisságban élettelenség van, vagyis nincs gyümölcs. Lehet, hogy egy ideig működik, lehet, hogy egy ideig mennek az idézőjelbe tett hazugságsorozatok, de nincs benne gyümölcs, nincs benne élet. Élettelenség van benne, az élettelenségtől akar megoltalmazni és megmenteni. És van egy utolsó kifejezése ennek a visszaváltásnak, ez pedig a kana szava, ami elég sokszor megjelenik az Ószövetségi részekben is, ez pedig a 2 Péterben olvasható, illetve a jelenésekben, felolvasnám ezt a 2 verset, valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és az urat, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Az urat, aki megváltotta őket. Itt szerepel ennek a kana igének a szava, ami annyit jelent, hogy megkereste, megszerezte, megnyerte őket, és kifejezetten arra vonatkozik, hogy birtokába vette, tulajdonába vette. Az urat, aki a tulajdonos lett. Mondhatnánk azt, hogy újra. Az urat, aki a tulajdonos lett, őt egyszerűen megtagadják ezek a hamis eretnek tanítók. És ugyanez olvasható a jelenéseknél is, És énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket, Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és névből, és nemzetből. Vagyis úgy mondhatnánk ezt, hogy mert megölettél, és tulajdonává tettél minket Istennek a te véred által. És mit érzékelünk ebből? Mit szeretnék ezekkel mondani? Tehát nem megváltott, hanem tulajdonos lett. És nem megváltottál minket Istennek, hanem tulajdonává tettél Istennek. Van különbség. Mit érzékelünk ezekből? Mit érzékelünk ebből az egész sorozatból? Azt, hogy nem egy idegen helyről jövünk, akiknek szüksége van megváltásra, és nem egy ismeretlenbe kerülünk. Mert ha így értelmeznénk, akkor a megváltás az valóban arról szól, hogy egy idegen pogány rabszolgát megváltanak, és bekerül egy totál ismeretlen új közegbe, ahol ő megváltott lesz. De velünk nem ez történik. És ekkor értjük meg, amikor azt mondja Pál, hogy mindegy, hogy görög, vagy zsidó, vagy pogány, vagy nő, vagy férfi. Mert mindenkire egyetemesen vonatkozik a visszaváltás, a visszatérés. És gyönyörűen kifejti, hihetetlenül szép színes palettája van ennek a visszatérésnek, hogy mit jelent. Ezek az igék, amiket itt gyorsan próbáltam felsorolni, ez az öt, ez csak egy része. És olyan szép árnyaltan megmutatja azt, hogy mi mit jelent, hogy mi milyen szövegösszefüggésbe, kontextusba van. Hogy mit jelent az, amikor Isten felkeres azért, hogy megőrizzen. Hogy mit jelent az, amikor megszabadít azért, hogy valamire felkészítsen. Hogy valami célból teszi ezt az egészet. Hogy mit jelent az, hogy visszahív, visszavár, hogy oltalmaz, megment, hogy végül a tulajdonába kerüljön az ember. Egészen más a minősége. És ha ezt átértékeljük a gondolatainkban, akkor egész más minőségbe kerül a hitéletünk. És nem ragad le egy bizonyos mondva csinált szinten, egy mondva csinált kép mellett, mert egyébként sajnos jellemző lesz, mint ahogy említettem az elején, a korai kereszténységre, hogy egyszerűen kitalál neveket Jézusnak. Olyan neveket, amik nem léteztek korábban. És bizonyos fogalmi rendszerekből készít egy nevet. Holott ilyen nincs. Holott nincs megváltó. És bizony ez nagyon keményen hangzik, de te kihez imádkozol? A megváltóhoz? Ezzel azt mondod ki, hogy te soha nem tartoztál az atyához. Még mielőtt, megint egy olyan szó, amit nem szeretek használni, megtértél. Nem. Te az atyához tartoztál valamikor, ezért visszaváltott. Sőt, nem, vannak olyan időszakok, amikor nem ezt kell hangsúlyozni, hogy visszaváltott, hanem megőrzött. Megőrizte a testedet, megőrizte az egészségedet azért, hogy éljél. Megőrizte a szellemi egészségedet azért, hogy éljél. Megőrizte a lelkedet, a gondolataidat azért, hogy az ő dicsőségére éljél. És egész más kontextusba kerül így a viszonyunk az Isten fiával. Egész más viszonyba kerülünk, egész más lesz a rálátásunk, és sokkal, de sokkal érthetőbbé válnak a páli szavak, amikor a fiúságról beszél. Sokkal, de sokkal érthetőbbé válnak a János evangéliumában Jézusnak azon kifejezései, melyek a fiúságról szólnak. Hogy ti mindnyájan a fiúság lelkét kaptátok. Ez nem azt jelenti, hogy itt osztódik, hogy Jézus lelke osztódik bennünk. Nem erről van szó. Így értjük meg, hogy mit jelent az, hogy visszatalálunk az atyai házba, és nem megtérünk egy idegen házba, amit sose ismertünk, hanem visszatalálunk. Ekkor értjük meg, hogy Krisztus a nem a szolgáknak nevez minket, hanem a fiaknak, akiket visszavált az atyához, akiket visszament, idézőjelbe, az atyához, megmenti őket attól, hogy ne máshova kerüljenek. És úgy érzem, hogy ez minőségében igenis megváltoztatja az egész szellemi életünket. Mert nem egy rossz állapotból kerülünk egy jó állapotba, hanem egyszerűen visszakerülünk, és nem kell minősíteni, hogy miből, hanem visszakerülünk az eredeti állapotba. És valahol itt szétválik a bűn és a tisztaság, a szentségtelen és a szentség fogalma, és nagyon-nagyon erős különbséget kezd el tenni e között a két fogalmi rendszer és szint közt a korai egyház. Azonban itt azt látjuk az eredetben, hogy ez nincs. Nincs így megkülönböztetve, mert se halálról nincs szó, se bűnről, se sátánról. Olyan, mintha nem is lenne. Mert nem abból kell megváltani minket, hanem attól kell megmenteni minket, hogy nehogy oda jussunk. És a szöveg azt mondja, hogy nem ott vagyunk, és Krisztus nem azért jött, hogy onnan mentsen ki, hanem azért jött, hogy nehogy oda kerüljünk, és megmentsen attól, hogy mi oda lezuhanjunk. Óriási különbség. És valahol itt értjük meg azt, hogy ha még bemegyünk a disznóban, lehet, hogy szagosak leszünk, de nem leszünk disznók. Bizony, nagyon sok mindent ki kell iktatni a keresztény teológiából, ami sajnos átszűrődött az év századok és ezredek során. Ilyen lesz majd az eredendő bűnnek a fogalma, van-e egyáltalán? És bizony a bűnnek a fogalmát, mint olyat kell tisztázni. Mert ebben az értelmezésben, amit itt nagyon gyorsan, ebben a szűk, rövid időben próbáltam egy kicsit felvezetni, azt érzékeljük, hogy szó nincs a bűnből való megváltásról. Szó nincs. De arról van, hogy megtartson az életre. És ez a hangsúlyos. És amikor a kereszténység 2000 évig nyomta az emberek fejébe, hogy bűnös vagy, bűnös vagy, bűnös vagy, és megváltóra van szükséged, ez bizony kellett, hogy az embereket, azt a nagy tömeget kordában tudja tartani. Hogy valakit tudjon felügyelni, hogy valakin tudjon uralkodni, mert a bűnösön lehet uralkodni. De ebben mit érzékelünk? Hogy nincs uralmi rendszer. Könyörgöm, Krisztusnál nincs uralmi rendszer. A megváltónál, a kialakított megváltó képnél van uralmi rendszer. A megtartónál nincs. Egyenlőség van, egyenjogúság van, testvérség van. Hát így értjük meg, amikor arról beszél Krisztus, hogy testvéreim vagytok, hogy fiak vagytok, hogy Isten fiai vagytok. Egyenjogúság van. Nincs hierarchia, még ebben sem. Kemény, ha kimondom, hogy nincs megváltás. És kemény, ha kimondom, hogy nincs a megváltásról szó az új szövetségben. Ellenben ezekről, a felsorolt szavakról igen, hogy vissza az eredeti állapotba, hogy megőriz, hogy nehogy beleessél a bűnbe. És én úgy gondolom, ha így ebből a szemszögből nézzük az Istennel való kapcsolatunkat, egészen meg fog változni. Változni fog. Érzékelni fogjuk azt, hogy nem egy alá-fölé rendelt viszony van, nem egy távolságtartó viszony van, hanem rendkívüli közelség. És a cél ez, a megtartó célja ez, közel az atyához, még közelebb az atyához, a legközelebb az atyához, oda akar visszavezetni.